Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Népszerű a Magyar Honvédség toborzó kampánya. Egyre több elkötelezett fiatal választja a hazaszolgálatát. Három helyszínen több mint 200 újonc, többségükben később szerződéses szolgálatot vállaló katona vonult be alapképzésre, Tatán, Kecskeméten és Várpalotán, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte. Egyre többen döntenek úgy, hogy a területvédelmi tartalékos szolgálatról szerződéses szolgálatra váltanak. Magyarország minden egyes új katonájával egyre erősebb és biztonságosabb. A Szeretem, Megvédem toborzó kampány hatására folyamatosan jelentkeznek az érdeklődők, és vonulnak be a honvédséghez szerződéses katonának. A kiképzés rugalmas rendszere lehetővé teszi, hogy a területvédelmi tartalékosok bármikor szolgálati formát váltsanak, és szerződéses katonaként hivatásszerűen szolgálják a hazát. 2010 óta duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár kifejtette, még 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, addig ma 67.500. A legtöbb bölcsőde a kis településeken épült, így a bölcsődékkel rendelkező települések száma 2010-hez képest a triplájára nőtt, tette hozzá. Kiemelte, a legtöbb igény a falvakban jelentkezett bölcsődék építésére, ami azt jelenti, hogy a legkomolyabb demográfiai fordulatot a falvakban sikerült elérni. Szalmonella lehetséges jelenléte miatt az Ocean Magyarország Kft. Is visszahívott extrudált bioköles golyót a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal emlékeztet arra, hogy szerdán már hasonló bejelentést tett a kifli.hu Shop Kft., majd a Biopont Kft. Is. A visszahívás mindhárom cég esetében a 75 g-os sajtos hagymás ízesítésű 2025. január 22-i, február 27-i és március 17-i minőségmegőrzési idejű extrudált bio köles golyóra vonatkozik. A NÉB is kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a terméket. A Biopont Kft. Pénteken a 75 g-os sajtos hagymás bio cirok golyót is visszavonta a forgalomból, szintén szalmonella lehetséges jelenléte miatt. Az intézkedés a 2025. június 16-ai minőségmegőrzési idejű termékekre vonatkozik. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitika pilléreiről a kormány, jelentette be a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, november első felében megérkeznek a kérdőívek, melyben 11 kérdés lesz. A visszaküldés határideje december 20-a. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban. Navrasics Tibor azt javasolja, hogy a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, megyei jogú várospolgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, A vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a négyszeresének megfelelő illetményt kapjon. Tömegbaleset történt a lengyelországi Gdansknál. 4 ember életét vesztette, 12-en megsérültek az észak-lengyelországi Gdansk városánál, az S7-es gyorsforgalmi úton, szombaton történt balesetben, közölte a Polszat lengyel kereskedelmi televízió. Az S7-nek a Gdanskot egy másik tengermelléki várossal, Gdynával összekötő, jelenleg útjavítási munkálatok alatt álló szakaszán bekövetkezett balesetben 21 jármű, ezen belül 3 kamion ütközött össze. A karambol után több személygépkocsi kigyulladt. Híreink végén az időjárásról. A kötfoltok feloszlása után országszerte derült napos, száraz idő várható. A keleties szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
íróasztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Október 16-a kenyérvilágnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Örülök, hogy ismételten egy újabb témával keresett meg. Ez a téma írásban is megjelenik, egy újságcikk formájában, de most a Szent István Rádió kedves hallgatói elé is tárjuk. Nos, mit is mondhatunk el a kenyérvilágnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a a kenyérvilágnapja?
2001-ben a svájci székelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyérvilágnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is. Ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában,
ami
atyánkban pedig igen, minden alkalommal hálát ad a mindennapi kenyérért.
Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokba találtak. Ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértisztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten segíts! És a kenyér hosszú munkával készült az ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett citálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne lökjék, mert akkor visszaesik a tészta. Azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret hányos edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával. Szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó. Az én nagymamám 3 nagy kenyeret sütött, és 1 kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni. Tehát egy 3 kilós kenyér volt a nagy kenyér, az 3 óra hosszáig sült, a cipót később kellett betenni, mert az csak mondjuk 1 kilós volt körülbelül. A kemencét nagy hozzáértéssel kellett felfűteni, először olyan anyaggal, ami gyorsan ég. Egyébként a jó kemence ki volt bélelve törött üveggel, és az üveg tartotta a hőmérsékletet egyenletesen. A mostani termosztátok helyett sokat fűtötték a kemencét, és akkor volt jó a kemence melege, amikor teljesen kihúzták a hamut és mindenféle szennyeződést egy szénvonó lapáttal. Ott maradt a feltűzesedett kemencepatka, és az szikrázott. A szikrázott ez volt a jel arra, hogy bevethető a kenyér. Mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, még a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és a só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni, és Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy paraszt sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona ül-e, vagy csak egy civil asszony, és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak. Érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor, és nagymamám gyerekkoromban mindig törvényítette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, azt jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz, mindenkinek mindig legyen kenyere, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falatkenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor ez az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeres süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeres sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, fél kiló kenyérlisztet, ennek az egyharmada rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magot, például napraforgót, szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában egy kiló dekás kenyeret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyérsül, van szabályos kenyérformám, és akkor veknis kenyérsül. Amikor bezeszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy negyed óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá. És utána visszaveszem 180 fokra, ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyéré, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyér, mert az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szelegetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár uram, bocsá, egy üveg bornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
Maradj velem,
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbecsülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogy ha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni, és tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanítómese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros, lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált. És állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el neki. Elrettentésül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelet a kevés kételnek, az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütöttem. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta, meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
Amelynek címe?
A A mindennapi kenyér.
A mindennapi kenyér.
Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeres szelek. Kellek, tudom, kellek nap-nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
És aguzítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyiben most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek és süssenek otthon kenyeret.
Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsék el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindannyian Istenhez tartozunk, és az ő jelét viseljük a szívünkön, és a missziós küldetés, hogy adjuk tovább azt az örömhírt, hogy igen, van feltámadás, hogy igen, van remény, hogy a halál nem az utolsó szó, hogy a szenvedés, az csak egy állomás, és onnantól kezdve van tovább. Ez minden keresztény embernek az az öröme kéne, hogy legyen, ami erőt ad. Az, hogy utána már milyen hivatás, hogy most családos, vagy éppen egyedülálló, vagy hogy éppen szerzetesi, ez már az Istennek az álma és az ajándéknak az elfogadásáról szól, de mindannyian erre vagyunk hivatva, hogy Isten szeretetének a csatornája legyünk a világ számára, mert hogyha ő fogja a kezünket, akkor mihelyt megfogjuk valakinek a kezét, valójában megtörténik az, hogy az Istennel fogunk kezet.
És volt egy ilyen konkrét pillanat, amikor így érezted, hogy akkor most Zsófikám, én szeretném, hogyha te az én szerzetes nővérem lennél.
Igen, volt. Vicces, mert alapvetően elég konkrét ember vagyok, és a Jóistennel is így jól megbeszéltem, hogy Jó, itt vagyok egyetemen, de most már hivatás kérdésben is szeretnék választ kapni, és adatott egy lehetőség, hogy Erasmusszal külföldre utazzak, és úgy voltam vele, hogy jól van, uram, letelik ez az időszak, én utána választ szeretnék kapni a hivatásomban, és úgy hazajön, hogy ezt intézem. Mert ha nem szerzetes, akkor én meg akarok házasodni, szeretnék egy szép keresztény családot, és így haladni előre. Most az a döbbenet, hogy az Erasmus ideje alatt, amit külföldön töltöttem, tele volt annyi jelzéssel, hogy nekem szerzetes hivatásom van, csak nem tudtam felismerni. És úgy jöttem haza, hogy hát, szerintem nekem családos hivatásom van, 98% nekem ez, de ezt a 2%-ot, hát, azt nem tudom lezárni. Hogyha mégsem ez lenne az utam, uram, akkor szólj, így megbeszéltem vele, hogy akkor legyen így. Én megmentem, hogy járjam az utamat, és nagyon vágytam közösségre. Nem volt nekem elég, hogy a gimiben volt hittan, szerettem volna egyetem alatt is folytatni. Volt bennem ez a vágy mindig, hogy ismerni az Istent, hiszen végtelen, de egyszerűen vonzott mindmáig. És nagyon hálás voltam, amikor pont Albertfalván megérkezett Gável Henrik atya, és elindított egy ifjúsági közösséget, csütörtök esti hittanokat, és nagy örömmel kezdtem el oda járni, és rengeteget kaphattam. Mindig azt éreztem, hogy van egy újabb plusz gondolat, ami lelkileg kibontakoztat, hogy megismeretem jobban az Úr Jézust, hogy itt van velünk az oltári szentségben, és csak fölerősödött bennem az, hogy milyen jó vele lenni. Tehát egyszerre tágult bennem a szívemben a vágy a vele töltött idő iránt, illetve az, hogy vele is érte tenni. És olyan érdekes volt, mert ebben az időszakban kezdték el mondani az emberek, hogy de Zsófi, neked nincsen hivatásod, és így hát mondtam, hogy hát van családos, és hogyha hívna az Isten, akkor mennék, de nem hív, és még dühöngtem is, hogy hát a családos is ugyanolyan hivatás, és hát nyilván, de már ott volt valami, kezdett valami kibontakozni. Szívesen elmesélem ezt a részt így a hivatás történetemből, mert rendkívüli számomra megtapasztalni azt, hogy mennyire konkrét az Isten az ember életében. Ugye említettem a családos táborokat is, és hát most már szervezőként vettem részt 2017-ben, meg hát már ott előtte is rengeteget segítettem szívesen, és hát elérkeztünk Bodajkra. Most Bodajkon tudni kell, hogy van egy Mária kegyhely. Én akkor tájt így fiatalként már nagyon kezdett elegem lenni, hogy egyedül vagyok, és hogy most már szeretném az utamat, és akkor csak így ennyit mondtam az szűzanyának, hogy most már elegem van, nem bírom tovább, küld a férjemet. Jó volt, otthonos volt, nem gondolkodtam sokat rajta, hogy most itt hány üdvözlégyet kéne mondanom, egyszerűen csak sóhajként jött belőlem, mert így éreztem magam. És az volt a döbbenetes, hogy a családos tábor alatt volt egy olyan szent mise, ahol pont az elköteleződésről volt szó. A szerzetes és papi hivatásokért imádkoztunk, és gondoltam, hogy hát majd, ha én már nem lehetek szerzetes, akkor majd a fiam az hadd legyen pap. Nem is értem, miért nem akarják a szülők, hogy a gyerekük pap legyen. És ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy Uram Jézus, hiába mondogatom neked, hogy mindenem a tiéd, hogyha nem nyitom meg a szívemben ezt a kérdést, hogy szerzetesség. Mert mindaddig a pillanatig, ha jött egy gondolat, majd ha szerzetes leszek, akkor ezt a rózsafűzért fogom imádkozni, majd ha szerzetes leszek, erről fogok írni, majd ha, és mindig így löktem el magamtól, hogy nem Uram, majd döntsd el te. És így szépen így megoldottam az életemet, hogy erről nekem nem kell gondolkodni, hát nyilván el sem tudom képzelni, hogy merre, mikor és hogyan. És ott abban a pillanatban ott megértettem, hogy tehát akkor igazából hazudok, ha azt mondom, hogy mindenem a tiéd, de ezt a részét a szívemnek nem merem megosztani veled. Hát akkor jött az a pillanat, hogy akkor nyissuk meg a szívemet. És akkor, ha szerzetesség, akkor legyen. Úgyhogy miután bocsánatot kértem így az Úr Jézustól, utána ez a dolog így elindult, hogy akkor menjünk, és úgy éreztem magam, mint aki egy fekete lyukba ugrik bele, mert ötletem nem volt, hogy ez hogy néz ki. Nyilván vonzott már korábban a Kármelnek a világa, tehát a Viai Szent Teréznek nem csak a barátsága, hanem a lelkisége is elkísér, a szemlélődés utáni vágy, a tudni megállni és rácsodálkozni a dolgokra, ami az imádságnak is egy nagyon intenzív dimenziója, hogy az ember így megtapasztalja az Istennek a jelenlétét. De ezután indult el egy olyan intenzív keresés, ami ilyen csiki-csuki játék volt, hogy igen, nem, mi lesz, ha nem tudom, ezer kérdés. És itt volt egy nagyon sarkalatos pont, ugyanezen a nyáron, augusztusban, hittantábor volt, 0-24-ben a gyerekekkel, és megtapasztaltam egy olyan mennyország érzést, hogy reggel szentségimádással kezdhettem csendben ott az Úr Jézusnál, utána közös szentmise is a gyerekekkel a nap folyamán, de végig játék, akkor a zsiványokkal egy picit így megharcolni, hogy mi van, akkor hogy mindenki menjen időben enni, akkor aludni, és a többi. és nagyon boldog voltam így velük ott. És akkor fogalmazódott meg bennem nagyon intenzíven egy imádság alkalmával, megint szentségimádáson, hogy jó, Uram, én a tisztaságért és a fiatalokért szeretném szentelni az életemet. De még mindig azt éreztem, hogy ez nekem nem elég, mert mindannyian arra vagyunk hívva, hogy tiszta szívvel éljünk, bármilyen hivatás is legyen, és ez még mindig bármelyik hivatás lehet, és akkor föltettem a kérdést, hogy hogyan tovább. És akkor jött a gondolat, hogy szalézi nővérek. És ennyi. Az egészben az volt a döbbenet, hogy én nem tudtam, hogy léteznek a szalézi nővérek, és úgy voltam erre, hogy ez jó, ez eszembe jutott, majd rákeresek a neten. És nagyon viccesen hangzik, de tényleg így volt. És utána rákerestem a neten, és igenis léteznek szalézi nővérek. Tudtam, bocsánat, zárójelben, hogy szalézi testvérek léteznek, mert már, mint mondtam, hogy Don Bosco iskolába jártam, ahova néha jöttek a szalézi testvérek. De ötletem sem volt, hogy léteznek nővérek is. És amikor megtaláltam, hogy van hivatás gondozó, vagy hivatás tisztázó lelki gyakorlat, zárójelben hivatás tisztázó lelki gyakorlat abban segít, hogy a kereső ember felfedezze, hogy mégis mi az Isten álma róla. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyek és rögtön szerzetes leszek, mert annak semmi értelme nem lenne. Arról szól, hogy felfedezzem, hogy alapvetően én ki vagyok, milyen vágyak vannak bennem, és hogy utána mi lehet az Istennek a vágya velem, mert Isten boldoggá akar tenni. Ennyi az ő lényegi szándéka, mert szeret, és azt akar, hogy boldog legyek. Na most ő készít mindenki számára egy utat, amit szabadon elfogadhatok, vagy sem. És én ezt meg akartam ismerni. A csodálatos az volt, hogy amikor én elmentem Pesi de Kuti rendházunkba, akkor én már az első találkozás után éreztem belül, hogy én szalézi nővér leszek. Nyilván utána jött egy hosszú benső küzdelem, harc, az összes félelem, ami lehetséges előjött bennem, de sok segítséget is kaphattam, és utána nem sokkal megfogalmazódott a végső döntés számomra. Édesanyám nagyon sokat segített, mert ő volt, aki végül kimondta, hogy hát de Zsófia, a szabad akaratodat nem hagyhatod az Istenre, neked kell dönteni. És ez akkora lendületet adott nekem, hogy ja, tehát, hogy mindig hárítottam, hogy majd Istenem, majd döntsd el te. Nehogy véletlenül rosszul döntsek. Mert olyan nehéz dönteni az életben. De édesanyámnak ez a mondata, ez tényleg sorsfordító volt, mert bátorságot kaptam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, én vágyom erre, úgy érzem, hogy a jó Istennek is ez a vágya velem, akkor csináljuk. És az volt a csodálatos, hogy az ott kimondott igen, az mind máig elkísér. Nem próbaidőre léptem be, hanem úgy, hogy akkor ezt csináljuk végig. És ahogy haladtam előre az úton, egyre inkább csak megerősödhettem abban, hogy igen, az Isten tényleg ide hív, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű jelekkel jelezte, és folyamatosan visszacsatol, hogy merre van az irány. Szokták mondani, hogy a szerzetési hivatásnak vannak jelein, ezt az elején nem értettem, hogy ez mi és ez hogy, és próbáltam foggatni a szerzeteseket, hogy ez mégis hogy van, hogy rájöjjek, hogy nekem amúgy nincs hivatásom. De felfedezhettem aztán később, hogy ez hogyan működik. És akkor így a jelre visszacsatolva, ugye minket szalézi nővéreket úgy is hívnak, hogy segítő Szűz Mária leányai. Említettem a kegyhelyet, hogy a szűzanyához kiáltottam, utólag tudtam meg, hogy ez a kegyhelyes segítő Szűz Mária templom volt. Úgyhogy számomra akkor esett le, hogy a szűzanyától ajándékba kaptam a hivatásomat, és Jézus kaptam ajándékba, hogy mellette köteleződjek el egész életemre.
Az nagyon megragadott, amit az édesanyád mondott, hogy a szabad akaratodat nem hagyhatod a jó Istenre. Én is úgy képzelem, hogy az a legjobb, hogyha az ember a teljes életét úgy átadja a jó Istennek, és az ő tenyerénre ül, és azt mondja, hogy akkor Istenem, tégy velem, amit akarsz. De ez jó gondolat, hogy igen, csak nekem meg kell hoznom azt a döntést mindig, hogy valóban ott legyek, és ne is jöjjek le róla, mindent át tudjak adni neki.
Hát meg újra, meg újra, meg újra. Azt hiszem, ez sok kicsi igenből összetett, nagy igen. Meg hát a jó Isten ismer bennünket, tehát tudja, hogy szükségünk van arra, hogy éreztesse a közelségét, hogy éreztesse azt, hogy velünk van, hogy erőt ad. Amikor nagyobb kihívás van, akkor elküldje a kellő embereket, akiken keresztül tud szólni, és meg is adja azokat a szükséges és kellő nehézségeket, amiben tudunk növekedni, és megengedi, hogy elessünk. Azt hiszem, hogy tényleg a mennyei atya a legnagyobb nevelő. Azt hiszem, a jó nevelő az engedi, hogy elessünk, mert igaz, hogy végig ott áll mellettünk, amikor el is esünk, és tartja a kezét, hogy belekapaszkodva fölálljunk, de nem csinálja meg helyettünk. És Isten, ha meg is engedi, a nehézséget meg az elesést ott van, hogy utána együtt álljunk föl, és sose hagy cserbe, és megengedi, hogy újra próbáljuk, ha elestünk, akkor fölálljunk, végtelen megbocsátásával vesz körül, és ezt mindenki felé akarja és vágya közvetíteni, hogy ne féljünk vele haladni az úton. Amikor meg nagyon nehéz, akkor úgyis a karjaiba vesz.
Van egy hatalmas erőd, igen, egy belső erőd, amit még szerintem a rádióhallgatóink is éreznek.
De ez nem az enyém, ha van.
Igen, igen.
Ez az övé, Jézusé.
Igen, és hogy te ezt hogy szoktad, hogy lehet erősíteni? Ti nővérek, illetve a szalézi
rendben is meg. Hogy néz ki a lelkijegyzés? Hogy kézzelfogható legyen a lehetőség. Én azt hiszem, hogy az embernek a lelki élete, a keresztény lelki élete, az kapcsolat. Én nem azért lettem szerzetes, hogy vallásosabban éljem meg a vallás gyakorlataimat, hanem mert az Isten, a hit, az az Istennel való személyes kapcsolat, ami nem kér kevesebb energiát, mint bármelyik más élő személlyel való kapcsolat. Tehát ahogy a barátság, ahogy a párkapcsolat, ahogy a házasság, ahogy a gyerekekkel való kapcsolat, időt és energiát kér és vágyik, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Igazából az összes kihívás megtalálható az Istennel való kapcsolatban, mint ami a bármelyik emberi kapcsolatban, és azt hiszem, csak nem merjük kimondani. Az emberi kapcsolatokban elmerjük fogadni előbb-utóbb, hogy van konfliktus. De az Istennel való kapcsolatban nem vállaljuk föl, hogy lehet konfliktus, pedig igenis lehet, és az Istennel is lehet haragudni, remélem ezzel senkit nem botránkoztatok meg, de lehet rá haragudni, a legfontosabb csak az, hogy ne engedjem el közbe a kezét, hogy beszéljük meg, hogy próbáljam meg, merjem kimondani, és tudom, hogy ez nem olyan, hogy rögtön fejes lehet ugrani, mint ahogy ha egy barátság fejlődését nézem, nem mondom el rögtön azt, ami nekem a legfontosabb, ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell egy befogadottság, elfogadottság érzés, hogy szeretve vagyok. És az Isten a legudvariasabb, a leggyöngédebb személy, aki persze tud végtelenül hatalmas is lenni, ha kell, és hallatja a hangját, de ő ott fog állni az ajtóban, és kopogtat mindvégig, amíg mi nem nyitunk ajtót, ő nem fog ránk törni. Hát olyan tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy szokták mondani, hogy a szívünknek a kapuját csak belülről mi tudjuk kinyitni, és az Isten ott van és zörget, és ajánlja a szeretetét, az irgalmát, a barátságát, a megbocsátását, de erre csak mi magunk tudunk válaszolni. Na most ez a lelkijegyzés az lényegében erről szól, hogy hogyan ápolom ezt a személyes kapcsolatot az Istennel. Nyilván ehhez hozzátartoznak a közösségi imádságok is, tehát az imádság, mint olyan, ha lelkijegyzésről beszélek, akkor annak az egész fogalmát kéne talán újra értelmezni, hogy mégis ott mi történik? Tehát az imádság az nem más, mint tényleg párbeszéd, beszélgetés Istennel, beszélgetés, ahogy az ember előre halad, egyre jobban megtapasztalva valakivel, aki végtelenül szeret, aki feltétel nélkül szeret, aki előtt lehetek önmagam, aki annyira szeret, hogy a szeretete leolvasztja a maszkokat rólam, és onnantól kezdve lehetek teljesen én, ahol nem kell önvédelmi falakat húznom, ahol föltárhatom a sebeimet, ahol engedhetem, hogy ő azt érintse, és ő hozzányúljon, és gyógyítsa azokat. És ahogy az imádságban az ember egyre bátrabban mer oda helyezkedni, hogy igen, hiszem, hogy Istenem itt vagy, hogy jelen vagy, hogy szeretsz engem, akkor én itt szeretnék számodra is jelen lenni. Szeretném eléd hozni ezt, szeretném eléd hozni azt, az embereket, akik számomra fontosak. Talán egyszerűbb ezt az egészet úgy elkezdeni, mert nem egyszerű föltárni rögtön, hogy mi van belül. Csomószor lehet az, hogy kényelmetlen számomra az Isten előtt föltárni, hogy hú, nekem ilyen sebeim vannak, vagy hogy itt nem jól éltem meg ebben a kapcsolatban, vagy igen, tudom, hogy ez itt egy elrontott lépés volt, és most ezt vállaljam föl, de mi van akkor, ha itt engem ő elítél, ha ellök, ha... És jönnek ugye elő azok az emberi tapasztalatok, amit az élet során kaptunk, mert az Istenről alkotott képünket azt első körben az emberi kapcsolódásainkból tudjuk vetíteni. Utána később, hogy az ember személyesen is megtapasztalja Isten jelenlétét, abból bontakozik ki, hogy ő valójában nagyon sokszor nem is olyan, mint aminek gondoljuk. És akkor oldódnak a félelmek, hogy elmerjek mondani neki olyat, ami fáj. Így tud feloldódni esetleg egy-egy gát, hogy ja, a széngyónás az nem arról szól, hogy akkor most elmondom a bűneimet csupán, és akkor lehet, hogy megítélnek, vagy sem, hanem arról szól, hogy felismerem, hogy itt van valaki, aki végtelenül szeret, és csak be akar gyógyítani, és nyújtja az orvosságot, és csak annyi kell, hogy én elfogadjam. És itt ez már egy újabb dimenzió, hogy akkor hogyan van jelen az Isten? És azt hiszem, hogy itt egyébként Jézus személy az egyetlen, aki igazán tényleg útigazság életként tud vezetni bennünket, mert annyi mindent lehet hallani a világban. De Krisztus azzal, hogy eljött a világba, és elmondta, hogy hogyan szeret a mennyei atya, onnantól kezdve nekünk stabil útunk van felé. És ha az ő nyomába lépünk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott kezét, ami annyit mond mindenkinek, hogy gyere, kövess engem, szeretném a barátságomat neked adni, itt vagyok minden nap, hogy odaadjam magam neked, még hozzád képest is törékenyebb leszek, hogy az oltári szentségben kenyérként tápláljalak. Egy egészen más Isten arcot fog nyújtani, amiben azt hiszem egy idő után mi sem félünk törékenyek lenni, mert az ember végtelenül törékeny, rengeteg sebet hordoz szerintem mindenki, és onnantól kezdve, hogy az ember megérzi azt, hogy ezek a sebek nem elutasítottak, hanem végtelenül szeretettek annyira, hogy valaki meghalljon érte, akkor onnantól kezdve valahogy az ember bátrabban mer ezzelé az Isten elé állni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk az indulásod, az ide érkezésed, és az azóta eltelt időszak történéseit, illetve ezeket a lelki gondolatokat épülésünkre szolgált.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Kedves hallgatóink! Meggyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Nem vagyok méltó, hogy házamba térj. Egyetlen szó szólj, az nekem elég. Szolgádma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, legyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg. A lelkem ruhádnak szélét érintem én. Élet és béke a sebem helyén. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, ments meg a lelkem. Szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá véred, fájó sebemet. ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véret, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg. Mentsd meg a lelkem.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.